Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban a te szemed olyan különös, mert valahogy mindig mást, mindig többet lát, mint amennyit a mi szemeink látnak. Olyan sokszor ítélünk, olyan sokszor vannak elgondolásaink, vannak megrögzött dolgaink, mégis te mindezeknek felette állsz. Köszönjük, Urunk, hogy abban a kegyelemben részesítesz bennünket, hogy láthatunk a te szemeiddel. Olyan borzasztó, amikor csak emberi szemekkel néz egy hívő ember. Olyan borzasztó, amikor csak odáig lát el, amíg a többi ember szeme is ellát. Kérünk téged, hogy hadd lássunk most a te szemeiddel mindazt, amit te mutatni akarsz, láttatni akarsz. Akár legyen szó arról, ami bennünk van, körülöttünk, akár legyen szó valami egészen másról, kérünk, hogy hadd lássunk a te szemeiddel, mert a te szemed az, ami igazán lát, amely meg tud ítélni dolgokat helyesen és helyén valón, amely, ha kell, szeliden tud nézni, amely, ha kell, ítéletet hordoz. Hadd álljunk most a te szemeid elé. Amen. Isten igéjét, mai útmutatóbeli igét, a Lukács írása szerint evangélium 9. részéből olvasom, az 51. verstől az 56. versig, így szól Isten igéje. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt a tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, és megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. hiszem, hogy mindenki számára ismerős történetet olvastunk fel a mai vezérfonalunk alapján. Jézus a tanítványaival együtt Jeruzsálem felé indul. És ahogy olvastuk, követségbe maga előtt elküld néhány tanítványt, hogy helyet készítsenek valami szálláshelyet éjszakára neki és a tanítványainak. Bemennek tehát egy faluba, az első faluba, amely az úton következett, egy samaritánus faluba, hogy helyet készítsenek uruknak, kérjék, hogy befogadják őket, és azt olvastuk, hogy nem fogadták be őket. Ha belegondolunk egy kicsit, akkor egy kettős reakció születik mindarra, amit Jézus elindít azzal, hogy elküldi őket. Reakció a samaritánusok részéről, és reakció a tanítványok részéről. És furcsa reakcióknak a sorozata ez, mert óriási történelmi háttere van mindannak, ami itt ebben a egészen egyszerű kis történetben történik. És nagyon beszédes ez. Talán ismerjük mi magunk is, de azért felelevenítésképpen el fogom mondani, hogy kik is ezek a samaritánusok. Már csak azért is, mert végül is egészen egyszerűen ez áll a hátterébe ezeknek a történeteknek. Másrészt meg lehet, hogy van valaki közöttünk, aki még ezt a dolgot, a samaritánusok dolgát, mint történetet nem ismeri. Tudjuk azt, hogy kik a Samária beliek. Egy keveredett, furcsa nép. Történetük arra az időre húzódik vissza, ott kezdődik el, amikor az asszír uralkodó a lázadó Izrael országát szétszórja különböző asszír tartományokba. Az asszír uralkodónak ez az eljárása messze nem volt olyan humánus, bár hogyha a Bibliát olvassuk, azt sem érezzük éppen humánusnak, hiszen Júda, amikor Babilonba vitetik, akkor ez valami olyan félelmetesen a tragédia számára, hogy ahogy ez a Szentírásban is megjelenik, egyáltalán nem érezzük humánusnak, de mégis azt kell mondjam, hogy sokkal humánusabb volt, amit majd a babiloni fogság idején Nabukodonozor tesz a déli ország része Júdával. Mert itt egy egész közösséget, népcsoportot elviszi Babilonba, és egy helyre lerakja őket. Azonban az északi 10 törzsel nem így történik. Az asszír uralkodó a különböző tartományaiba szétszórja ezt a 10 törzset, meghatározottan és okosan, mint egy népet megsemmisítve szórja szét ezt a 10 törzset, és egy nagyon kevés kis hányadát a lakosságnak ott hagyja az északi ország részben. És azt találja ki, hogy hoz megint más, többfajta, nem egyfajta, hanem többfajta idegen népet arra a területre, betelepíti őket, és összekeveri a két lakosságot. Ettől a pillanattól fogva, mint nemzet, mint vallás, mint etnikum, megszűnik az északi ország rész létezni. Teljes megsemmisítést végez el az asszír uralkodó. Az északi 10 törzs teljesen szétszorodik, ez azt jelenti, hogy kevés kivétellel különböző helyekre szórják szét őket, a hatalmas asszír birodalomban. Helyükre pedig új népesség érkezik, többfajta istenhittel, többfajta nemzet, többfajta faj érkezik erre a területre, és megindul egy természetszerű összekeveredési folyamat. Jellemző az ókorra az, hogy minden egyes népcsoport, illetve nem is minden egyes népcsoport, hanem az egész ókori keleti hitvilág, ugye valahol vallotta egyetemesen azt, hogy minden földnek, területnek megvan a maga istene. Éppen ezért, amikor odaérkeznek, különböző történések és tapasztalatok nyomán úgy érzik, hogy ők átkozottak ezen a földön, és ennek az az oka, hogy nem ismerik a hely istenét. Nem tudják, hogy hogyan kell őt tisztelni, és ezért történnek mindezek rajtuk. És akkor egy furcsa, különös folyamat indul el, mert meg akarják ismerni ezt az Istent, és valamiféle ködös módon felveszik a Jáve hitet, vagyis Izrael istenében való hitet. Amikor jóval később Júda visszatér már a babiloni fogságból, akkor találkozik újra, amikor nekiáll építeni a templomot és a városfalat a samaritánusokkal. Először nem azzal találkozik, amit már aztán Nehémiás könyvében olvasunk, hogy hányszor tesznek keresztbe, akár a város fal építésénél, vagy még a templom építés idején is. a templomépítésnek ezek a bizonyos savanitánusok és különböző kis picike fejedelmecskék, hanem először azzal találkoznak, hogy egy ismerős beszédű nép, amely majdnem ugyanazt hiszi és vallja, amit mi. És történik egy sereg vegyes házasság a két nemzet között, Júda és Samária között. Egészen addig, amíg Esdrás főpap úgy látja, Samária akárhogy is nézzük, de nem Izrael. Sok mindent lehet rá mondani, de azt nem, hogy ők az északi dísztörzs, nem Izrael. Ez egy vallásilag és etnikailag nem tiszta nép, keveredett, ezért Júda nem keveredhet össze vele. És hoznak egy irtozatosan kemény döntést, hogy akinek samaritánus a felesége, haza kell, hogy bocsássa, megvédik a vallási és az etnikai tisztaságát Júdának, amely a babiloni 70-es fogság alatt nem sérült. El kell bocsájtani a samariai asszonyokat, és nincs együttépítkezés. Kis mondják ezt a hallatlanul ismert igeverset, ami így szól, hogy nekünk veletek nincs együttépítkezésünk. Nekünk veletek nincs együttépítkezésünk. Azóta a zsidók és a samáriaiak között gyűlölködés van, annyira, hogy ez is ismert, hogy Jézus idejében, amikor az északi ország rész, hogy a genezáreti tó környék, vagy a Galilea, ahol a zsidók laknak, meg délen Júdába a zsidók laknak, közében van ékelődve ez a samáriai terület, és képesek átkelni a Jordánon, és egy óriási nagy sziklás helyen való kerülőt csinálni a Dekapolis irányába, hogy Galileába feljussanak, nincsen, hogy egyáltalán átmenjenek Samárián, mert annyira utálták, gyűlölték őket, hogy érintkezni sem akartak velük. Na most érkeztünk meg oda, hogy és akkor megérkeznek Jézus küldöttjei, követei ebbe a samaritánus faluban, Jézusi, aki Jeruzsálembe megy. És ebben a pillanatban azt látjuk, hogy munkálkodni kezd a régi társadalmi, etnikai gondolkodásmódbeli, vallási beidegződés. Egy egészen különleges dologról van szó. Samáriaiak azt látják, hogy jön egy Jézus nevű zsidó tanító, valószínűleg nem ismertek egyébként, nem tudták, hogy kisbe Jézus. Jön egy zsidó tanító, aki Jeruzsálembe tart, és szállás helyet kér. És azonnal a beidegződés működik, ez a szó se lehet róla. Menjetek innen. Kívül tágasabb. Nem fogadunk be titeket, mondják a samáriaiak. És a tanítványok, mit mondanak? Tüzet nekik. Tüzet nekik. Hát itt nincs appelláta. Hát itt vérig lettünk sértve. Minket nem fogadnak be. Nem is ez a problémájuk, hogy a messiást nem fogadják be alapvetően, hanem egy régi idegződés életbe lép. Felelevenedik, és kiderül, hogy mind a ketten, mind a két csoport olyan félelmetesen emberi, földhez ragadt, hogy az valamilyen elképesztő. Elképesztő dolog. Megdöbbentő, hogy az ember a társadalmi, baráti, különböző fajta közösségébe milyen masszívan benne van, és mindez a közösség, ez a csoport összetartás, ez a kohézia, milyen félelmetesen benne van minden embernek a lelkébe. Származzon akárhonnan. És öreg esetben azt lehet látni Jézus körül, hogy nagyon nehéz kiszabadulni mindabból, amit jelent a valahova tartozás kérdése. Egy társadalmi csoporthoz való tartozásnak a kérdése. Gondoljuk a gazdag ifjúra. Gondoljuk a gazdag ifjúra. Nem tud kiszakadni onnan. És párhuzamosan vele szembe szinte ott áll az Ószövetség óriása Ábrahám, akinek pont az volt a feladata, hogy kiszakadni abból a közegből, amely beleszületett, ami természetes volt, ami minden napot volt körülötte. Ugye, ha megfigyeljük az ábrahámi elhívást, mit mond Ábrahámnak Jézus, vagy Jézus Isten? Azt mondja Ábrahámnak, hogy gyere ki a te házadból, gyere ki a te földedből és a te rokonságod közül. Kérdés, melyik volt a nehezebb, a házból való kijövés, vagy a földből, az egzisztenciából, az akkori társadalmi rendből való kijövés volt a nehezebb számára? Hogy hagyj ott mindent, amit eddig csináltál, ahogyan eddig éltél, ahogyan és amiből eddig éltél? Mert nyilvánvalóan a földből éltek az emberek. Mint hogy azt mondaná valakinek az Isten ma, aki nem is tudom, hogy válaszok egy akármilyen szakmát, mondjuk gépészmérnök, hogy hagyd abba, amit eddig csináltál. Az egész életed alatt felépített, hogy gyere ki abból, menj el, és csinálj valami egészen más, amit én mondok neked, mert én ígérek neked valamit, hogy valami egyszer lesz a jövőben. Azt gondolom, még nehezebb kijönni a rokonságból, a családból. Megdöbbentő tényleg, hogy az ember mennyire beleragad mindabba, ami körülveszi, ahová tartozik, amilyen nemzet fiának érzi, vallja magát, amilyen nyelvet beszél. Az emberek mindig a hasonlókkal kötnek barátságot, a hasonló hitet vallók tartoznak egy közösségbe, a hasonló nyelvet beszélők és a hasonló vérből születők alkotnak hosszú évtizedek alatt egy nemzetet. Aki nem hasonló, az más. Befogadás vagy kiutasítás. És a reakció. Tűz ezeknek, mit képzelnek? Itt nem olvasjuk azt, hogy nosza, verjétek le a lábatokról a port ellenük. Ezt olvastuk a múlt heti igényben, amikor kiküldte a tanítványokat Jézus, ott volt igehirdetés, ott volt mire nemet mondani. Itt ebben a samáriai faluban úgy érkeznek a tanítványok, hogy talán, és 99%-ig merem állítani, hogy ezek a samáriai emberek nem tudták, hogy kivel állnak szembe. Számukra nem volt több Jézus és a csoportja, mint a zsidó ember, a zsidó tanító és a csoportja, aki Jeruzsálembe megy, oda, ahol szerintük nem kell imádni az Istent. Mert az ő betoldásokban egy más hegy van. És ez törvényszerűen azt a reakciót szüli, hogy kívül tágasabb. Zsidó embernek kívül tágasabb. Ti azt mondtátok egyszer nekünk, a mi népünknek, hogy nekünk kívül tágasabb. Hogy velünk, nektek nincs építkezésünk. Akkor most nektek is kívül tágasabb. És mégis Jézus nem kárhoztatja őket, nem mondja el, verjétek le lábatokról a port ellenük. Bizonyságul. Nem mondja el. Nem kárhoztatja őket. Más szituáció, mert valóban ez a falu nem tudta azt, hogy a Messiás jön. És nem fogadták be őket, és újra visszatér a gondolatom ahhoz, ami talán ennek a mélyén nyugszik ennek a történetnek, hogy a csoportok, amelyek a csoporthoz való közelség vagy távolság alapján a döntéseket hoznak. És ez a történet belép a mai világunkba. Belé bizony, mert mi is ugyanígy vagyunk. Mi is ugyanígy természet szerint születünk anyától, egy apa nemz bennünket, beletartozunk családokba, beletartozunk majd később, amikor felnövekszünk egy társadalmi körbe, barátok közé. Aztán utána, akik hozzánk hasonlóak, azokkal jól megértjük magunkat. Ne felejtsük el, hogy azért, mert keresztényekké lettünk és Jézussal járunk, ezek az emberi dolgok ott lehetnek a mi életünkben. Sokszor fedetlenül, felfedetlenül, sokszor meghúzódva valahol az indokaink, dolgaink, beszédünk, gondolataink, indulataink és tetteink és döntéseink alatt, ott meghúzódik valahol valami hasonlóan emberi. Egy csoporthoz való tartozás. És az alapján való döntések és indulatok, az egyik pusztuljon kint, a sötétben, a zsidó, a másik pusztuljon a tűzben, ha samaritánus. Jézus megítéli ezt az indulatot, mert azzal, hogy Jézus Krisztus eljött, egy új idő állt be, amely felülír mindenfajta ilyen jellegű dolgot. Felülírja az emberi csoportoknak a dolgait, felülírja a közösségek, barátságok történetét, mindent felülír, mert többé nem az ellenség, a gonosz és a rossz, aki nem olyan, mint én, nem olyan, mint mi, hanem bizony egyetlen ellenség gonosz lesz, aki ellene mond az Isten fiának. Megváltozik a viszonyítási pont. Éppen ezért ebben a különös vitában, amelyet kialakul, se Samáriának, se a tanítványoknak nincs igaza, mert Jézus felülbírál mindeneket. A régi beidegződések, csoportok, kohéziók, közösségek felett áll, és nem hajlandó belépni ebbe az úgynevezett régibe. Tudjátok miért? Nem azért, talán mindenki ismeri azt a kiváló viccet, amely úgy szól, hogy elmegy az egyszerű zsidó ember a rabbiához. és megkérdezi, hogy van egy problémám, van egy vitám. Most ez az álláspontom, mit szólsz erre rá? És erre azt mondja a rabbi, hogy igazad van. Aztán utána elmegy a másik, a vita partnere, és elmondja ő is a problémáját az ő látószögéből, és azt mondja a rabbi, hogy igazad van. Aztán összetalálkoznak, és elmondják, hogy nekem mondta a rabbi, hogy én nekem van igazam. Nekem is azt mondta, elmennek a rabbihoz, elmondják a problémájukat, hogy hogy van az, hogy neki is, meg nekem is igaz van, akkor most kinek van igaza. Ebben is igazatok van. Tehát nem úgy van, hogy mindenkinek van igaza, és nem úgy van, hogy relatíve senkinek sincs igaza, hanem valahogy egészen másképp van, mert mindegyik, mind a kettő foltozni való lenne. Régi. Régi, és nem bírja el az új bort. Régi, nem lehet foltozni, újat kell helyette alkotni. És ez az új alkotás maga az Istennek a fia, az új szövetség. Egyedül ő az, aki önmagáról elmondta, és úgy is van, hogy én vagyok az igazság. Én vagyok az igazság, aki bennem van, az az igazságban van, az a világosságban van, és abban az a szívében nem lesz olyan indulat, hogy tüzet a másikra. Ugyanakkor azt énekeltük, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, néha ítélet is van benne. Az nem igaz, hogy Jézus soha senkit meg és el nem ítél, és nem lesz a dolgoknak vége, és a gonosz nem nyeri el méltó büntetését. Ez nem igaz. Hiszen amikor a farizeusokkal beszél, elmondja nekik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Jézus igenis megítél, de amikor ő ítél, az valami egészen más dolog, mert az ő ítélete jogerős. Tökéletesen igaz és szent Isten ítél. Felírja ez az ige minden baráti körből, körhöz, csoporthoz, társadalmi körhöz való tartozásunkat, amelyek bizony bennünket is ugyanúgy kötnek, s lehúznak sokszor. Nem e szerint kell döntenem. Nem e szerint kell egy-egy kérdésben megnyilvánulnom. Nem e szerint kell az indulataimat kordába tartanom, vagy éppen szabadjára engednem. A vonatkoztatási pont egyedül Jézus Krisztus. És ez nem csoportkérdés, hanem végtelenül személyes kérdés. Erre mindegyikötöknek egyen-egyenként kell válaszolni. Minden adott szituációban. Különös ez az ige, mert arról beszél, hogy a megszokás, a beidegződés ragadós sár. Mocsár, amely erős és lehúz. Egyedül Jézus áll fölötte, egyedül ő az, akiért ki kell és ki lehet lépni abból, amely beidegződés, és amihez neki köze nincsen. Így lesz a természetes szövetségből átlépés az új szövetségbe, amely egyedül Jézusban van. Amely Jézusban úgy van jelen, hogy minden eddig itt felülről. Épp ezekért megy fel Jeruzsálembe, halni kereszt halált, ezekért a bűnökért, amelyek itt, és most ebben a történetben is megnyilvánulnak. Hogy emberek voltak, akkor is ott ragaszkodtak a saját közösségükhöz, elgondolásukhoz, hosszú történelmi időt kiállt haladó hagyományukhoz, hogy utáljuk egymást, de stabilan, hogy inkább halljon a másik, mint hogy befogadjam, de Jézus ezekért is elment oda a keresztre. Mint hogy a mi hasonló bűneinkért is. Elindult, elment oda a keresztre, ott az Isten megítélte, és ott az Isten fia halára meghalt helyettünk a kereszten, éppen azért, mert az Isten ezt is megítélte ott. Át kell gondolnunk ezeket az emberi beidegződéseket. A csoportok kérdéseit, mert tudjátok, minnyájunknak nem együtt kell majd választani Istennek, egyszer majd visel dolgainkról, hanem egyen-egyenként. Nincs nehezebb dolog, mint egy családdal szembe menni, mikor Isten úgy kívánja, mikor Isten valakit például egy teljesen hitetlen családból kihív, megismerteti magát vele, és valami egészen más éles stílust kezd el véghez vinni az ő életében. Nincs ennél nehezebb dolog. Szembe menni azokkal, akikkel együtt éltem, akiket szerettem. Szeretem most is, de akkor is szembe kell mennem egyedül Jézusért. Ennél nincs nehezebb. De ha Jézus hív, menni kell. Mert ő az, akihez minden viszonyítási pontot igazítani kell. Akihez mérni kell azt, hogy mi az életemnek a lényege, kihez legyek hűséges, és kihez nem. Egyedül Jézushoz. Semmi hasonló nincs ő hozzá. Senki hasonló nincs ő hozzá. Semmilyen közösség nem hasonló ő hozzá. Ő az egyedüli mérce a mi életünkre. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan sokszor bennünk is egy-egy körhöz való tartozás dominál, amikor megnyilvánulunk. Valunk olyan sokszor indulatunk vannak bennünk, pedig olyan sokszor elmondtad már, hogy még tart a kegyelmi idő, még menteni akarsz, mi mégis miért egy-két embert, egy-két más típusú életet szeretnénk végérvényesen lezárni. Mert mi így látjuk jónak. Urunk, bocsáss meg a mi ítélkező szívünket. Bocsáss meg, hogy nem ismerjük eléggé az írást a mindennapokban, az indulatok keletkezésénél, hogy amiképpen ítélünk, úgy ítéltetünk mi is. Talán bölcsebbek lennénk, és nem ítélkeznénk. Urunk, szeretnénk a te szemeiddel látni, szeretnénk olyan indulatokkal élni, amely a te lelkedből való. Szeretnék érezni, tapasztalni, tudni és akarni azt a mentő szeretetet, amely te benned van. Édesanyánk, köszönjük, hogy megmutattad, hogy ne bújjunk soha semmilyen közösség mögé. Hogy azért, mert ők is, azért mi is. Hogy milyen egyként vagyunk felelősek neked a saját döntéseinkért, indulatainkért, bűneinkért, a hűség dolgában és minden egyébben is. Kérünk téged, segíts, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Köszönjük, hogy azért irattad le a Szentírásba mindezeket a történeteket, hogy nekünk tanulságul legyen. Segíts most tanulni. És hát, hogy ne csak a fejünk, hanem az egész lényünk, akaratunk, szívünk, indulataink is tanuljon most tőled. Hogy lehessünk a te áldott gyermekeid. Lehessünk olyanok, akik nálad vagyunk az igazságban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Halos, halos vajárunk, Az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.